Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjéül a Máté evangéliuma 24. fejezetének a 13. versét választottam. Azt hiszem, hogy többnyire fejből is tudjuk ezt az igét. Egy rövid, de nagyon fontos felhívás, illetve ígéret. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ugye az álhatatosság szó az önmagában is mindvégig való kitartást fejez ki, de azáltal, hogy Jézus hozzátette még ezt a mindazonáltal, illetve mindvégig szót is, ezzel még hangsúlyosabbá, még nyomatékosabbá tette, hogy az álhatatosság rendkívül fontos, különösképpen az úgynevezett végidőben az ő visszajövetele előtt. Hiszen ezt az igét nagy profétikus beszédéből idéztük, amit kimondottan az ő eljövetelével kapcsolatban mondott el, és az azt megelőző időknek a megpróbáltatásairól. Ugye, ha megfigyeljük ennek a 13. versnek a szöveg összefüggését, akkor is láthatjuk, hogy milyen háttéren van szükség álhatatosságra, mert előzőleg olvasunk üldözésekről, árulásokról, olvasunk arról, hogy sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És az egyik legmegrázóbb kijelentés, ami közvetlen az előzménye ennek, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez úgy hangzik, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ez azt jelenti, hogy még azokban is, akik korábban társaik voltak, a gonoszság nyomására sokakban ellangyosodik, illetve eltűnik, kihűl a szeretet, és nyilván ezzel együtt a hit is, az Istenbe vetett hit is. Ez nem egy könnyű próbatétel. És ezen a háttérre mondja Jézus azt, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, vagy másképpen fordítva megtartatik, megszabadul Jézus visszajövetelekor. És a feltűnő az, hogy jelenések könyvében, amely ugye szintén Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, János apostol Pátmosz szigetén közvetlen Jézus szájából hallotta ezeket az igéket, és ott is még kétszer szerepel az álhatatosságra buzdítás. A mi fordításunkban ezt nem látjuk, mert békességes tűrést fordít, de az eredeti görög szövegben ugyanaz a hypomóné szó szerepel, aminek a jelentése álhatatosság. Az egyik ilyen ige jelenések könyvében a 3. fejezet 10. verse, amely így hangzik, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Ugye Jézus kijelentése, hogy említettem, jelenések könyve is, és itt mint egy visszautal arra, amit nagy profétikus beszédében mondott, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az megtartatik, és azt mondja, mivel te megtartottad ezt az én intelmemet, ezt az én felhívásomat, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Aztán egy nagyon ismert Biblia vers, szintén jelenések könyvéből, a 14. fejezetnek a 12. verse, ahol megint csak a végidő összefüggésében arról olvasunk, hogy itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És ha azt mondom, hogy előtte a 3. angyal üzenete van, amely ez a közvetlen előzménye a Biblia versnek, ahol arról olvasunk, hogy a nagy nyomás ellenében senki ne vegye magára a fenevad bélyegét, vagy nevének számát, és utána mondja azt, hogy itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát ez a 3 ige, amelyik mindegyik a végidőre vonatkozik, és mindegyik az álhatatosságra teszi a hangsúlyt, abban az összefüggésben szól álhatatosságról, hogy a hitbeli lelkismereti meggyőződéséhez az ember minden körülmények között ragaszkodjon, külső veszélyek ellenére is, és mások hűtlensége ellenére is, semmiképpen ne inogjon meg ebben, hanem a következményekre való tekintet nélkül ne mozduljon el a lelkiismereti hitbeli meggyőződésétől. De én szeretnék arra rámutatni, hogy nem csupán a hitbeli lelkiismereti meggyőződés tekintetében van szükség álhatatosságra, hanem az élet minden vonatkozásában. Mondhatnám, hogy ez az egyik legfontosabb emberi erény, és főleg a keresztények számára az egyik legnélkülözhetetlenebb tulajdonság, az álhatatosság. És nem csak a külső veszélyekkel szemben van szükség álhatatosságra, hanem a saját ösztönös természetünk ellenében is. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy az ember mennyire hajlamos arra, hogy a kedve, a hangulata, vagy eltereli valamitől, ami egyébként jó, és ami egy fontos célkitűzés, vagy más esetben a csüggedésnek adja át magát, vagy éppen a kényelem szeretetnek adja át magát az ember. Tehát nem csak a külső körülmények nyomása okozhatja, hogy nem maradunk álhatatosak, hanem az ösztönös természetünkből jövő késztetések is. Vannak, akik pedig azt a hibát követik el, hogy mindig valami jelekre figyelnek, és akkor van egy elbátortalanító jel, akkor már is feladják az álhatatosságot. Pedig ez egyáltalán nem biztos, hogy így kellene értelmezni, hiszen nagyon sokszor az ellenség éppen kihasználja a mi emberi természetünknek az erőtlenségeit, és pont arra játszik rá, hogy elbizonytalanítson minket abban, amit egyébként hiszünk, amit egyébként igaznak tartunk, és eltérítsen arról az útról, amit pedig mi szeretnénk komolyan, őszintén végigjárni. Szeretnék olyan igéket idézni, amelyek inkább ezzel a belső ellenséggel szembeni álhatatosságra buzdítanak. Idézném Példabeszédek könyvéből, a 4. fejezetből. Így olvasom a 26. és 27. verset. Egyengesd el lábad ösvényeit, és minden utad álhatatos legyen. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Jellemző, hogy így kezdődik, hogy egyengesd el lábad ösvényét. Sejtjük, hogy ez nem szó szerint értendő, hogy a lábunk mozgására figyeljünk, hanem hogy a fejünkben döntsük el, hogy mi a célunk, és merre akarunk menni. És azt mondja, ha jól megfontoltad, hogy jó az a cél, igaz az az ügy, amihez te ragaszkodni akarsz, ha ezt jól megfontoltad, akkor ne térj se jobbra, se balra, akkor minden utad álhatatos legyen ebben. És ahogy mondtam, nem szabad ilyen jelekre hallgatni, mert lehet, hogy például egy akadály, az pont azt mutatja, hogy az ős ellenség ellenkezik, és annál nagyobb szükség van az álhatatosságra. Szoktuk mondani, hogy van olyan ember, aki minden göröngyön megakad. Tehát ez az álhatatosságnak a hiánya. Mi ne hasonlítsunk ezekhez, akik minden göröngynél elakadnak, hanem szívleljük meg az ige tanácsát, hogy egyengesd el a lábad ösvényét, jól gondold meg, mi a célod, merre akarsz menni, aztán se jobbra, se balra ettől. Vagy egy másik igét is idézek, Ézsaiás könyve 32. fejezetének a 8. versét, ahol ezt olvassuk, a nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Mi sokszor tervelünk nemes dolgokat, elképzelünk szép és jó dolgokat, csak nem maradunk meg benne. Tehát ez a saját természetünkből fakadó álhatatlanság is nagyon káros, és eltérít bennünket a győzelemtől, és az igazi eredményeknek az elérésétől. Én szeretnék egy gyakorlati példát felidézni a Bibliából, Királyok 2. könyve 13. fejezetéből. Nem olyan gyakran hivatkozunk erre, pedig egy nagyon érdekes szemléltetés, amivel itt találkozunk. Tehát Királyok könyve 2. fejezetének a 13. fejezetéből fogok idézni egy részletet. Elizeus próféta nagyon megbetegedett már idős korában, halála közeledett, és így olvasom a 13. fejezetben, tehát Királyok második könyvéből, a 14. verstől. És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel, amelybe bele is halt. És lement hozzá Jóás, az Izrael királya, és arcra borulva sírt, és mondta, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. És mondta néki Elizeus, védj kézívet és nyilakat. És ő kézívet és nyilakat vett kezébe. Akkor mondta az Izrael királyának, fogd meg kezeddel a kézívet. És ő megfogta azt kezével, Elizeus pedig rátette kezeit a király kezére. És mondta, nyisd ki az ablakot napkelet felől. És mikor kinyitotta, mondta Elizeus, lőj, és lőtt. Akkor mondta a próféta, az Úrnak győzelmes nyila ez, győzelmes nyíl a Szíria beliek ellen, mert megvered a Szíria belieket Afekben. Mondta azután, vedd fel a nyilakat, és felvette. Ő pedig mondta Izrael királyának, lőj a földbe. És belelőtt a földbe 3-szor, azután abba hagyta. Akkor megharagudott rá az Isten embere, és azt mondta, 5-szor vagy 6-szor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a Szíria belieket a megsemmisülésig. De így már csak 3-szor vered meg a Szíria belieket. Ugye nagyon érdekes történet. Jóás, hozzáteszem, egy bálványimádó, sok rosszba belekeveredett király volt, egyáltalán nem volt méltó királya az északi országnak, Izraelnek, de mikor elérte őt is a hír, hogy Elizeus próféta halálán van, akkor az összes hitetlensége és vétkei ellenére azért megrendült, mert valahogy úgy érezte, hogy ő az Izrael igazi atya, igazi vezetője, és hát mit érnek Izrael szekerei és lovagjai Elizeus próféta nélkül, aki az Isten embere, aki összeköttetésben van Istennel. És mikor elment a prófétához, Istennek a könyörülete volt, hogy kegyelmi lehetőséget kínált ennek a méltatlan királynak. Hozzá kell tennünk, hogy ekkor rettenetesen nyomorgatták a szíriaiak az izraelieket. A Jordánnak az egész keleti partját elfoglalták már. És Isten most alkalmat kínált ennek a királynak, hogy most Isten oldalára álljon, és bízzon az Istenben, és szerezzen szabadulást és győzelmet Izraelnek. Egy olyan kis mozzanat, de olyan jelentőségteljes. Felszólította a királyt, hogy vegyen nyilakat a kezébe, és mikor rátette a kezét az íjra, akkor a próféta is rátette a kezét a király kezére. És azt mondta, hogy most lőj, nyisd ki az ablakot, és lőj napkelet felé. Ugye arra volt a Jordán keleti partja is, ahol már a szíriaiak uralkodtak, és mikor kilőtte a nyilat, proféciát mondott Isten embere, azt mondta, ez az Úr győzelmes nyila a Szíria beliek ellen, meg fogod verni őket Afeknél. Aztán egy különös parancsot adott a királynak, azt mondta, most pedig lőj a földbe. És úgy olvastuk, hogy ő belelőtt 2-szer, 3-szor, aztán abba hagyta. Pedig, amíg az Isten embere nem mondta azt, hogy hagyd abba, nem lett volna szabad abba hagynia. Hiszen nem akárki mondta ezt neki, hanem Isten embere, a próféta, aki az előbb mondott proféciát és ígért neki győzelmet. Értelmetlennek látszott a földbe lőni, de Isten embere mondta. És ő csak annyit mondott, hogy lőj. És amíg ő nem mondja azt, hogy hagyd abba, nem kellett volna abba hagynia. Ezért olvassuk, hogy amikor ő 2-3 lövés után abba hagyta, akkor a proféta megharagudott, így olvassuk, megkeseredve mondta neki, hogy hát neked nem 2-szer, 3-szor kellett volna belőni és abba hagyni, hanem többször. És csak annyiszor fogod megverni a szíriaiakat, ahányszor belelőttél a földbe. De megverhetted volna a megsemmisülésig, ha nem hagyod abba. Nem tudom, megértjük ennek a jelképes tanítását, de különösen, ha Isten mond valamit, ha az Isten tűz ki az ember elé célt, vagy Isten ad egy ígéretet, akkor az ember álhatatosan tartson ki. Amíg Isten fel nem menti, és azt nem mondja, hogy hagyd abba, akkor azt vigye végig. Mert annak arányában lehet övé a győzelem. Olyan jellemző ez, hogy kétszer-háromszor megtette, aztán abba hagyta. Ráismerünk magunkra. Sokszor valami nemes célt magunk elé tűzünk, nekibuzdulunk, egyszer, kétszer, háromszor még, mert haladunk abba az irányba, aztán abba hagyjuk. És nem is tudjuk, hogy micsoda veszteségeket okozunk ezzel. Az álhatatosság egy rendkívül fontos tulajdonság, és minden kereszténynek rendelkeznie kell vele. Még visszatérnék arra a mozzanatra, hogy a próféta, az Isten embere rátette a kezét a király kezére. Hát valahogy azt értsük meg ebből, hogy ha mi odaszánjuk magunkat egy jó cél érdekében, odaszánjuk magunkat Isten szolgálatára valamely dologban, és a szívünkben ott van az elhatározás, hogy mindvégig álhatatosak leszünk ebben, biztosak lehetünk, hogy az Isten is ráteszi a kezét a mi kezünkre. Ez akkora biztatás van benne, hogy a te kezedre, ugye itt ezt Isten képviseletében tette a próféta, Isten is ráteszi a kezét, és akkor ez valóban az úr győzelmes nyila lesz az, amibe belefogsz. Mert ő is ráteszi a kezét a te kezedre. Ha benned ott van az elhatározás, és a szándék, hogy álhatatos legyél ebben a dologban. És azután szeretnék arra is rámutatni, hogy a Biblia az álhatatosság jelentőségét erősen hangsúlyozza az imádsággal kapcsolatban is. Nem tudom, ki figyelte meg, hogy például, amikor a római levél végén az apostol a tömören sorolja a kívánságokat a gyülekezet számára, ezek között az egyik az, hogy az imádságban álhatatosak legyetek. És újra megismétlődik ez a Kolossé beliekhez írt levélben, és a Kolossé beliekhez írt levélből is szeretném idézni a 4. fejezetnek a 2. versét. Így hangzik. Tehát Kolossé beliekhez írt levél 4. fejezetéből idézem a 2. verset. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván, itt úgy van az eredeti szövegben, hogy virrasztva abban hálaadással. Jellemez minket az imádságban való álhatatosság. Az ember olyan könnyen fizikailag elfárad, lelkileg elbizonytalanodik. Hányszor hagyjuk abba az imádságot úgy, hogy ugye kicsit elmondtuk a magunkét, de nem vártuk be az Isten áldását, hogy egyszer csak jöjjön az a megnyugvás, az a bizonyosság, hogy letettem a gondjaimat Istennél, és ő odafigyel rám, és ő elfogadta az én kérésemet, és én most bátorsággal megyek tovább az utamra. És különösképpen fontos az álhatatosság akkor, amikor érezhető az ős ellenségnek a támadása, a szívós ellenállása valamilyen jó törekvéssel szemben. A Bibliából idézek egy példát, ez is gondolom sokaknak ismerős, Mózes 2. könyve 17. fejezetéből, hogy amikor az amálekiták megtámadták az Egyiptomból az ígéret földje felé vándorló izraelitákat, méghozzá nagyon kegyetlen módon, és belekényszerítették őket egy ütközetbe, akkor azt olvassuk, hogy a Józsué vezette Izraelnek a seregét, Mózes pedig, Áron és Húr egy domboldalról figyelték az ütközet kimenetelét. Ugye a régiek felemelt kézzel imádkoztak, ennek nincs köze a mai karizmatikus irányzatú kereszténységben az ilyen lelkes, lelkendező, érzelmi túlfűtöttséget kifejező karlengetéseknek, hanem ez egyszerűen azt fejeztük, hogy a felfelé vágyakozás, a kérés felfelé irányul. És Mózes imádkozott, és egyszer csak azt vették észre, hogy amíg ő imádkozik, akkor Izrael javára fordul az ütközet. Amikor elfáradt a keze és leengedte, és szünetet tartott az imádságban, előnyomultak az amálekiták. Ahogy ezt felfedezték, akkor Áron és Húr jobbról, balról tartották Mózes kezét, és ő szüntelen imádkozott addig, amíg a teljes győzelem meg nem született. Na hát ilyenfajta álhatatosságra is az élet számos ütközetében szükség van. És amikor jól megy dolgunk, akkor nem tesszük ezt. Pedig mindig találnánk okot arra, hogy ilyen álhatatosan imádkozzunk. Nekem például eszembe jut, hogy 1975 utáni években, mikor azért voltak szudar, nehéz helyzetek, például amikor Egervári Oszkár testvérünket berendelték az Állami Egyházügyi Hivatalba súlyos fenyegetések után, emlékszem rá, hogy mi a többi tiltakozók, ott az én lakásomon órák hosszat imádkoztunk, amíg vissza nem jött, nem hagytuk abba, rövid időre csak, de tudtunk, hogy így mondjam, álhatatosan imádkozni. Tudtuk, hogy most ki kell tartani addig, amíg az Isten itt most valahol bele nem avatkozik, és valamiféle isteni segítség meg nem nyilatkozik. És lehet, hogy nehézségeket kell Istennek megengednie ahhoz, hogy újra megtanuljunk igazán imádkozni. Mert azok a langyos imádkozások, azok a sietős imádkozások, amelyek jelenleg jellemeznek bennünket, azok sokszor bizony eredmény nélkül maradnak. Vagy gondoljunk Illés prófétára, mikor a Kármel hegyén imádkozott az esőért. Akkor hányszor jött vissza a szolga azzal az üzenettel, hogy nincs semmi válasz az imádságára. Ugye 6-szor ezzel jött vissza, hogy nincs semmi, nem látszik az esőnek nyoma. És ő újra és újra, akkor megint könyörgött. Addig könyörgött, míg jött a híradás, hogy nyugat felől, a tenger felől látszik egy kis tenyérnyi felhő. Tehát az imádságban való álhatatosság azt is jelenti, hogy egy imádságban is kitartsunk addig, míg el nem nyerjük a bizonyosságot, a megnyugvást, hogy letettük Istennél a gondjainkat, és ő meghallgatott, vagy míg a bűnbocsánat bizonyosságát el nem nyerjük. De arra is vonatkozik, hogy amikor kitartóan kell valamiért imádkozni, hosszabb időn át, Isten soha se várakoztat minket feleslegesen, vagy csak úgy, hogy ezzel tegyen próbára, hanem lehet, hogy az ellenség vitatkozik, és valahol az Istennek bizonyítani kell, hogy mi komolyan gondoljuk, és álhatatosan kérjük, amit kérünk, és azért engedi meg. Lehet, hogy a mi lelkünkben kell valamit elvégeznie. Lehet, hogy másokban kell munkát végeznie ahhoz, hogy teljesíthesse a kérésünket. Ezt mi igazán nem tudjuk átlátni. De feleslegesen ő soha nem várakoztat bennünket. Ahogyan a hamis bíró és az özvegyasszony példázata végén mondta Jézus, bizony mondom nektek, igazságot szolgáltatnékig hamar. Valójában ő mindig hamar cselekszik, csak mi sok mindent nem látunk, hogy milyen előzménye van annak, és neki milyen munkákat kell végezni ahhoz, hogy a maga erkölcsi rendje szerint, a maga mindig tiszta törvényszerűségei szerint a mi kérésünket teljesíthesse. Tehát az álhatatosságot az imádságban nagyon meg kell tanulnunk, és még abban is, amikor valakiért imádkozunk, vagy valakikért imádkozunk. Ugye ez olyan könnyelműen elröppen ez a szó, hogy kérlek, imádkozz értem. Lehet, hogy aki kéri, se gondolja igazán komolyan, ismerve az emberi álhatatlanságot, vagy pedig mi mondjuk azt, hogy majd imádkozom érted, de akkor azt mondjuk, lehet, hogy akkor őszintén gondoljuk, de aztán mi is egyszer-kétszer imádkozunk, aztán abba hagyjuk. És nem tudjuk azt, hogy mit veszítünk ezzel. Egy embernek akár a lelki problémáért imádkozunk, akár betegségében, akár egyéb nehézségében, nem volna szabad egy-két imádság után abba hagyni, hanem kitartani addig, amíg az Istennek a szabadítását nem tapasztaljuk. Mi még nagyon gyerekcipőben járunk e tekintetben, hogy megtanuljuk az igazi imádságot. De szeretnék egy kicsit visszatérni még ahhoz is, hogy a hitbeli lelkiismereti meggyőződéshez való ragaszkodás. Sokszor nem is csupán a külső körülmények nyomása téríthet el bennünket az álhatatosságtól, hanem valakiknek az érvelése vagy a befolyása is. Hát nem hiszem, hogy tudnánk könnyen mondani külön példát a mindenáron való álhatatosságra, mint Pál apostolét. Ahogyan az ő misszió útjain végig kitartott nehézségek, akadályok ellenére, és minden dologban. És nekem mindig döbbenetes a Bibliában az a példa, hogy egyszer másoknak az érvelése, másoknak a nyomása, még Pál apostolt is el tudta téríteni az ő lelkiismereti és hitbeli meggyőződésétől. Talán vannak, akik kitalálják, hogy melyik volt ez az eset. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében olvassuk, hogy még a jeruzsálemi apostolok vének, ugye már akkor egy kicsit kezdett tünedőzni a Szentlélek kiárasztásának a hatása, és mivel voltak olyan úgynevezett judaista tanítók, olyan zsidó keresztények, olyan befolyásos zsidó keresztény vezetők, akik nagyon ragaszkodtak a templomi szertartásokhoz, és zúgolódtak Pál ellen, hogy Pál a pogányok térítése során, a pogányoknak való evangélium hirdetés során, ő teljesen mellőzi azt, hogy őket a jeruzsálemi templomhoz kösse meg az ószövetségi szertartásokhoz, akkor áskálódni kezdtek Pál ellen, és bizalmatlanná lenni a szolgálata iránt, és ezért is sietett Pál nagyon az elfogatása előtt, ugye az utolsó jeruzsálemi útján leérkezni az ünnepre Jeruzsálembe, mert ezt a dolgot ő tisztázni akarta. És amikor látták, ott voltak a bizonyságok, hogy elbeszélte a kísérőivel együtt, hogy miket cselekedett Isten, hogy áldotta meg a szolgálatukat, örültek is neki, de utána mégis azt mondták, hogy látod, hogy milyen sok ezren lettek itt hívővé, vagyis keresztényé, de minnyáján buzognak a törvény mellett, és rólad meg azt hallják, hogy te mindenütt te törvény ellen, Mózes ellen beszélt, és azt mondod, hogy nem etélkedjenek körül, stb. Hát ugye volt már a hátuk mögött egy apostoli zsinat, és erről az apostolok cselekedetei 15. fejezetében olvasunk, hát így emlegetjük utólag, hogy apostoli zsinat, valójában apostolok vének mindenfelől összegyülekeztek, hogy a zsidók és pogányok kérdésben a vita kérdést eldöntsék. És akkor világosan leszögezték, hogy nem szabad a pogányságból megtérőket a zsidó szokásokra késztetni, ez teljesen szükségtelen, hiszen ott olvassuk a Bibliában, hogy ezek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. És miután az igazi áldozat megtörtént, Jézus beteljesítette az áldozati szertartások előképét, semmi érvénye nem volt többé a templomi szertartásoknak. Mindenki emlékezzék csak arra, hogy a kárpit ketté hasadt, ugye a szentek szentjét eltakaró kárpit kézérintése nélkül ketté hasadt Jézus halálakor, és maga Jézus is kijelentette a halál előtt, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. De ennek ellenére ezek a judaista tanítók kitalálták azt, hogy jó, a pogányokat nem kell ezekre kérni, hát már nem kerülünk ellentmondásba azzal, amit ott elhatároztunk, de a zsidóknak továbbra is meg kell tartani. És ebbe ott bujkált az, hogy azért a zsidóság kiválasztottsága a pogányok fölött, pedig ez is teljességgel megszűnt Jézus eljövetelével, ugye az a megbízatás, amit Isten adott a ószövetségi választott népének, az érvényét vesztette, amikor nem csak Krisztust utasították el, hanem utána a bizonyságtevő tanukat is, hogy a maga Jézus kimondta, elvétetik tőletek az Istennek országa is, átadatik más népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Nem a kegyelmet vonta meg tőlük, nem az üdvösség lehetőségét, de az Isten megváltási tervében nekik adott megbizatást, azt visszavonta. Pál ezt tökéletesen értette. És akkor megdöbbenünk azon, hogy léptek fel vele szemben, és azt mondták neki, most te azt tedd, amit mi mondunk. Erre szoktam azt mondani, na keresztény ember, ilyet soha nem fogadhat el. A legjobb barátjától se, a legtiszteletre méltóbb keresztény testvértől sem, hanem meg kell vizsgálnia az Isten igéje alapján, és saját lelkiismereti meggyőződésre kell jutni. És Pál apostol annyira szerette volna az egységet a hittestvéreivel, a jeruzsálemiekkel is, hogy csak úgy ámulunk, hogy beleegyezett abba, hogy nem közvetlenül ő mutatott be áldozatot, de akik a nazireusi fogadalmuk végén ott áldozatot mutattak be, volt egy ilyen szokás vagy gyakorlat, hogy anyagilag hozzájárul az áldozat bemutatásukhoz, hogy kiengesztelje az ellenfelei érzelmeit. És ha bárki előveszi például Ellen White apostolok története című könyvét, ott olyan döbbenetes mondatot olvasunk, hogy Pál indítékai tiszták voltak, békességet akart, de mégis olyan engedményt tett, amire Isten nem hatalmazta fel, és hogy a gyávaság szülötte volt ez a javaslat. És tudjuk, hogy mi lett az eredménye, Pál fogságba került, és lerövidítette a szolgálatát, amire olyan nagyon szükség volt. Isten el nem hagyta őt, mert tudta, hogy nem sötét indítékból cselekedett, de mégis tévedés és hiba volt. Tehát azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, az álhatatosság ezt is jelenti, hogy mindig megvizsgáljuk az Isten igénye fényében, saját lelkiismereti meggyőződésre jutunk különböző kérdésekben, és ellenállunk annak, hogyha valaki a legjobb szándékkal is a maga meggyőződése szerint azt mondja, te pedig most azt csináld, amit én mondok. Ez keresztény, ezt nem követi. Még a legbizalmasabb barátai részéről sem, hanem megkérdezi Istent, hogy mi a helyes. És végezetül szeretném azt is elmondani, hogy az álhatatosságra bíztatással az üdvösség vonatkozásában is találkozunk. A Római Levél 2. fejezetének a 6.-7. versében azt olvassuk, hogy Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, akik álhatatossággal keresik az üdvösséget, a halhatatlanságot. Álhatatosan a jó cselekedetekben azoknak biztosan meg fogja adni ezt a végeredményt. Nem a cselekedetekből való üdvösségről van is szó, hanem a hit, ha cselekedetei nincsenek, akkor meghalt magában. Tehát akik álhatatosan törekszenek az üdvösségre, és annak megfelelően cselekszenek, azoknak Isten biztos, hogy megadja ezt a jutalmat. Nem is olyan könnyű ám az üdvösségére is olyan nagyon elszántan, álhatatosan törekedni. Ugye azt olvassuk a Korintusi 2. levélben, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert azok örökkévalók. Mózesről azt olvassuk, hogy ő erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Na hát ugye a láthatók, azok lehúzzák a szemünket, lekötnek minket, és egy láthatatlan ígéretet, egy újjáteremtett föld, igazi élet az újjáteremtett földön, feltámadás az örök életre. Ezt a láthatatlan célt olyan komolyan venni, hogy ettől aztán semmi el nem téríthet, és állandóan erre a láthatatlan, de rendkívül kívánatos célra tekinteni, ami egyedül teszi értelmessé a földi életünk küzdelmét is, ez nagyon komoly belső fegyelmet, nagyon komoly álhatatosságot kíván az embertől. Nagyon szeretek egy mondatot, ezt is Ellen White-tól idézem, azt írja, bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy elnyered a mennyet, hogy elnyered az üdvösséget. Ez a fajta álhatatosság, ez a fajta eltökéltség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy eljussunk a célba. És azzal fejezném be az ige hirdetésünket, hogy még olvasnék néhány sort a Proféták és Királyok című könyvből is, amelyek azt hiszem nagyon jelentőségteljesek, látni fogjuk. Ezt igazából ahhoz a történethez kapcsolta a könyv írója, amit fel is idéztem, hogy Jóás Izrael királya milyen parancsot kapott Elizeustól, és hogy ezt nem teljesítette maradéktalanul, hanem álhatatlan volt. Így olvasom. Amikor Isten utat nyit egy bizonyos feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről is, a választott eszköznek minden tőle telhetőt meg kell tennie a megígért eredmény elérésére. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja Isten az eredményt. Csak akkor tud csodákat művelni népéért, ha az fáradhatatlan energiával megteszi a maga részét. Szolgálatra szentelődött, erkölcsileg bátor emberekre van Istennek szüksége, akik mélységesen szeretik embertársaikat, és buzgóságuk soha nem csökken. az ilyen munkásnak semmilyen feladat nem túl terhes, semmit sem tart túlságosan reménytelennek. Fáradozik tovább tántoríthatatlanul, míg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé lesz. Különösen tetszik ez a megfogalmazás, addig fáradozik, lankadatlan lelkesedéssel és kitartással, míg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé nem lesz. Hát én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ne tűnjön el az emlékezetünkből, hanem mindig szemünk előtt legyen Jézus felhívása, aki mindvégig álhatatos marad, az megtartatik, az üdvözül. És ez a részfeladatokra is igaz, a pozitív földi célokra is igaz. Isten ráteszi a kezét annak kezére, aki eltökéli az álhatatosságot, aki jól megfontolta, hogy mire adja magát oda, de abban kitart, és attól nem tudja eltántorítani se külső veszély, se a saját emberi természetének a gyengeségei, se mások befolyása vagy hatása. És én szívemből kívánom, hogy mi mindannyian ilyen álhatatos keresztényekké váljunk. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és az ének szavaival mi is azt kérjük, hogy add nekünk szent erődet, és nevelj, tégy minket álhatatossá. Tudjuk, Urunk, hogy nem azt várod, hogy önmagunktól legyünk ilyenek, te csak az eltökéltséget, az elszánást, a választás hatalmát várod tőlünk. De az erőt te fogod adni, te fogod a kezedet rátenni a mi kezünkre. Ha bennünk ott van az elszánás, ott van az őszinte belső vágy, hogy győzni akarunk, hogy cselekedni akarunk emberek megmentésért, cselekedni akarunk a te parancsnokságod alatt. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és bocsásd meg nekünk a langyosságunkat, bocsásd meg nekünk, hogy az a végtelenül értékes végcél, hogy mi új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik, az olyan könnyen eltűnik a szemünk elől, és lekötnek a láthatók, és elgyengülünk abban, hogy azt a keskeny utat kövessük, amely az üdvösségre vezet. Kérünk, Urunk, légy velünk is, és add, hogy minden következményre való tekintet nélkül mindig csak a jól megfontolt lelkiismeretünknek benne igaznak látott utat kövessük, mert tudjuk, hogy akkor te mindenkor velünk leszel. Maradj a te kegyelmeddel és békességeddel mindannyiunkkal, kérünk. Amen.